Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók. A mikrofonnál Németi László.
Jó napot kívánok! A mai vendégem dr. Kálmán Eszter, a CMS Cameron McKenna munkatársa, aki az adó praxist vezeti a CMS Cameron McKenna-n belül. A CMS-ről azt kell tudni, hogy ez egy nemzetközi jogi iroda, kvázi minden európai országban jelen vannak, és a mai témánk az adójogi szempontok cégértékesítéskor.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók.
Nagyon gyakran előfordul, hogy tranzakció zárás előtt kiderül, hogy a cégtulajdonosnak rengeteg adót kell fizetnie. Ezt egy jó adótervezéssel ki lehetne kerülni. Az első kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet ezt kikerülni, második kérdésem, mikor kell ezt a tervezést elkezdeni, hogy ezt végre is lehessen hajtani? Meg gondolom, hogy utolsó pillanatban ez nagyon nehéz.
Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat. Hát teljesen egybevágnak a tapasztalataim, sok esetben már úgymond minden le van zsírozva, aláírásra várnak a szerződések, megvan a vevő, megvan a vételár, és akkor hirtelen szembesülnek az eladók azzal, hogy hoppá, most a befolyó vételárnak egy jelentős részét sajnos az adóhivatalnak kellene befizetni. Ehelyett én azt mondom, hogy optimális esetben, amikor már felmerül az a gondolat, hogy esetleg a cég értékesítésre kerül, akár még a vevő nincs is a horizonton, akkor már érdemes adótanácsadóval konzultálni azért, hogy minél több időnk legyen a legoptimálisabb struktúrát
kialakítani. Tehát jó néhány hónappal még a tranzakció elindítása előtt. Az ideális, ugye?
Így van, jó néhány hónappal, sőt én azt mondanám, hogy akár több mint egy évvel korábban is érdemes adótanácsadóhoz fordulni, és már előre feltérképezni a lehetőségeket.
És milyen lehetőségek adódnak? Tehát mik az eszközök, amivel ezt az adó spórolást végre lehet hajtani?
Tipikus esetben egy Európai Uniós irányelven alapuló megoldást szoktunk alkalmazni. Azzal az egzotikus neve van, hogy kedvezményezett részesedéscsere. Ez magyarra lefordítva tulajdonképpen egy apportot jelent. Azt a céget, amit értékesíteni szeretnénk, annak az üzletrészeit vagy a részvényeit beapportáljuk egy újonnan létrehozott másik cégbe.
Egy holdingba tulajdonképpen,
ugye? Így igaz, egy holdingba. Uh-huh. És utána az a holding fogja végrehajtani az értékesítést, ő fog eladóként megjelenni az ügyletben.
És ez hogy spórol pénzt, adót?
Ez úgy spórol pénzt, hogy tulajdonképpen a magánszemélyek ilyenkor nem jutnak hozzá pénzben a jövedelemhez. Fiktíven már tulajdonképpen ők szereznek egy adóköteles jövedelmet, mert ők szereztek egy nagyon értékes részesedést a holdingban, de ebben az esetben lehetőség van arra, hogy bizonyos nyilatkozatok megtételével az adókötelezettségüket elhalasszák. És ez a halasztás ez egészen sokáig is el tud tartani. Mert amíg nem adják el a holdingbeli részesedésüket, illetve onnan nem vonnak ki közvetlenül pénzt, addig tulajdonképpen nem kell adót fizetniük.
Tehát magyarán, amikor eladják az operatív céget, a pénz befolyik a holdingba, és addig, míg a holdingot nem adjuk el, ez a pénz, ez teljesen adómentes.
Így igaz.
Akkor ezt mindenki csinálja, vagy csak a nagyobb cégeknél? Ez milyen méretnél alkalmazható például egy ilyen megoldás? Mikor válik előnyös? Akár kis céggel is érdemes?
Vagy ez tulajdonképpen már csak a kis cégeknél is, és egy tipikusan előforduló felállása az, hogy tulajdonképpen egy családi cégecskéről van szó, amely az idők során eléggé jól kinőtte magát, megalapították 2-3 millió forintos alaptőkével, attól függ, hogy éppen mi volt akkor a minimum követelmény, most arra lehet, hogy több százmilliót ér, lehet, hogy milliárdokat ér, és ezt a teljes különbözetet most hirtelen le kellene adózni. Holott nyilvánvalóan a tulajdonosok nem fognak ennyi pénzt felélni, és gyorsan a személyes szükségleteikre fordítani.
Melyik országok jöhetnek szóban egy ilyen holdingnál?
Mi elsősorban az európai országokat, az Európai Uniós országokat szoktuk javasolni, ezek jöhetnek leginkább szóba ennél a fajta megoldásnál, viszont azon belül elég széles a kör, amiket tipikusan használni szoktak, akár Ausztria, Ciprus, Luxemburg, Hollandia, Málta. Mindig az adott körülményektől függ, hogy melyik a legelőnyösebb annak az adott tulajdonosnak.
Más és más vélemények vannak Ciprusról, egyik részről. Ez azért egy európai ország, nem? Tehát miért tekintik ezt adóparadicsomnak?
Így igaz, tehát Ciprus végül is az Európai Unió tagja, úgyhogy elméletileg teljesen szalonképes ilyen adótervezési szempontból. Ugyanakkor itt Magyarországon rögtön a Ciprus szó elhangzása utána az offshore az a második, ami el szokott hangzani, és az egy olyan bűnös dolognak tűnik, úgyhogy ezért a tulajdonosok mostanában egy kicsit Ciprust szeretik háttérbe szorítani.
Cipruson kívül mondjon egy pár szót, hogy melyik országok jöhetnek szóba, és hogy hogyan függ ez a tulajdonosoknak a szándékától.
Például ott van a szomszédban már mindjárt Málta, őról azt senki nem gondolja, hogy ott holding cégeket szoktak alapítani, és hogy az valami bűnös dolog lenne. Például ott az angol nyelv a hivatalos nyelv, ami nagyon megkönnyíti a kommunikációt. Aztán például itt a szomszédos Ausztria, oda nagyon könnyű kiutazni és intézni az ügyeket, és ugyanakkor komoly adójogi előnyöket nyújt, és senki nem gondol rá úgy, mint egy ilyen offshore paradicsomra. Úgyhogy egyszerűen néha ezek az optikai tényezők azok, amik meghatározóak lehetnek. Aztán fontos tudni, hogy a tulajdonosoknak tulajdonképpen milyen terveik vannak a befolyó bevétellel. Milyen befektetéseket akarnak eszközölni, részesedéseket akarnak-e venni, azok kisebbségi részesedések lesznek-e, milyen időhorizonton kívánják azokat megtartani, vagy esetleg kamatbevételek várhatók, jogdíjbevételek várhatók. Ezek azért fontos kérdések, mert minden országban mások azok a kiemelt területek, amiket előnyösen kezel az az ország, és ezért tudni kell, hogy mi a súlyponti bevétel, amire számítani lehet.
Beszéljünk magyar holdingról, mert vannak magyar holdingok is. Kinek és mikor érdemes létrehozni egy magyar holdingot?
Így igaz, ez kevésbé ismert tény, Magyarország is igyekszik, az offshore rezsim ugyan megszűnt, de igyekszik Magyarország bizonyos előnyöket fenntartani, és így propagálni az úgynevezett magyar holding rendszert.
Mik a magyar holdingnak a pró és kontra érvei?
A magyar holding nagyon előnyös olyan szempontból, hogy voltak éppen mindazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, és még kedvezőbb formában, amiket ezektől a külföldi holdingoktól remélünk. Például, mire gondolok itt, ha ez a magyar holding szerez egy részesedést, később ezt nagy haszonnal eladja, tehát egy nagy árfolyamnyereséget realizál, ezt megteheti adómentesen, ha bizonyos megfelelő lépéseket megtettünk, és legalább egy évig megtartottuk a részesedést. Külföldről származó kamatbevétel 75%-a adómentes egy ilyen magyar holdingba. Jogdíjbevételek 50%-a adómentes. Osztalék adómentes. Ehhez fogható előnyt nagyon kevés más ország tud nyújtani.
És akkor miért nem hoz több magyar üzletember létre magyar holdingot?
Sajnos a magyar üzletembereknek már elég rosszak a tapasztalatai az itthoni adójogi szabályozással is, meg a gyakorlattal is. Tehát sajnos nagy probléma az, hogy a mi adójogszabályaink azok nem kiszámíthatóak hosszú távon, már pedig itt azért legalább egy 5-10 éves horizontra gondolnak a tulajdonosok. Nálunk ugye fél évente változnak a szabályok, mint ahogy mostanában is. A másik pedig az, hogy a gyakorlatban hogyan lehet ezeket a szabályokat alkalmazni. Az sem kiszámítható, hogy az APEC melyik nap ugyanazt a szabályt hogyan fogja értelmezni.
Ezek szerint több külföldi holding van, mint magyar holding?
Igen, úgy mondanám.
Elképzelhető, hogy az APEC az mondjuk kesztyűs kézzel bánik a külföldiekkel és kevésbé a magyarokkal? Vagy ők még csak nem jöttek rá, hogy mennyire keménykezű tud lenni az APEC?
Inkább az utóbbi. Tehát ők még nem szereztek olyan negatív tapasztalatokat, és hát ez csak idővel jön, a magyarok már rossz ízzel vannak, sok rossz tapasztalatuk van a saját magyarországi cégük kapcsán, és inkább egy külföldivel próbálkoznának, még ha arról semmit nem is tudnak, tehát inkább a kiszámíthatatlan, mint a kiszámítható rossz.
Én már sok magyar cégről hallottam, ahol az APEC például inkasszóval leemel pénzt a számláról, aztán hosszú hónapok vagy évek vita után kiderül, hogy jogtalanul emelte le. Ez kevésbé fordul elő külföldön? Ez egy magyar specialitás?
Igen, úgy gondolom, hogy ez egy magyar specialitás, hogy sajnos a cég nem mindig éri meg azt, hogy egyáltalán nyerhessen, mert már eleve felszámolásba kerül ezek miatt a dolgok miatt, amit említett, mert ugye a bírósági eljárásra mire eljut, addigra az APEC már végrehajtott. És hát külföldön sokkal több lehetőség van előzetesen kommunikálni az adóhatóságokkal, akár e-mailbe is, sok ilyen egy napon belül válaszolnak, megpróbálják megérteni, hogy mit akar csinálni ez a cég. Nem eleve azt feltételezik, hogy mindenki adócsaló.
De azért mégis gondolom, egy magyar holding sokkal egyszerűbb lenne egy magyar vállalkozónak. Tehát nem kell külföldön létrehozni egy holding struktúrát, ami sokkal drágább. Azt a látszatot kell legalább kelteni, hogy ott történik a cégnek a menedzsmentje, másképp magyar jövedelemként minősülhet. Tehát hogyan lehetne ezt esetleg áthidalni egy magyar cégtulajdonosnak?
Szerintem a cégtulajdonosoknak mindenképpen mérlegelni kell, hogy mi van a mérleg egyik és a másik serpenyőjébe, és ahogy ön is említette, tehát nagyon fontos az, hogy nem kell azokkal a költségekkel számolni, ez a évente minimum egy több ezer eurós költség egy ilyen céget fenntartani, fizetni kell az ottani igazgatósági tagoknak, könyvvizsgálót kell fizetni, egyfolytában a külföldi ügyvédekkel kell levelezni, nem is biztos, hogy teljesen értjük mindig, amit mondanak, mert egyszerűen olyan terminológiába gondolkodnak, ami számunkra idegen. De hát én azt gondolom, hogy itt elsősorban a jogszabályalkotóknak kéne ebből valamilyen konzekvenciát levonni, és egy kiszámíthatóbb környezetet teremteni.
Tehát én, mint cégtulajdonos, létrehoztam egy holdingot, eladtam adómentesen a operatív cégemet, van egy csomó pénzem itt a holdingba, az azért az nem egy mindennapi feladat kivenni azt a pénzt a holdingból azután. Ott akkor meg kell teljesen adózni, vagy lehet ott is tervezni, hogy az is előnyösebben történjék?
Természetesen itt is lehetőség van tervezésre, és sok függ attól, hogy mekkora összegre van szükségünk. Ezt már előzetesen a tervezéskor figyelembe kell venni, hogy melyik országot választjuk ki holdingnak, hogy majd hogyan, milyen ütemezésben, milyen jövedelmet szeretnénk kivenni. Kisebb összegekre, ami leginkább kínálkozik, mint megoldás, az az, hogy a tulajdonos igazgatósági tag lesz, vagy igazgató lesz ebben a holding cégben, és mint ilyen honoráriumra jogosult. Ezt általában Magyarország nem adóztathatja meg, csak az adott ország, tehát akkor ez is egy fontos szempont, hogy az adott országban milyen adókulcs vonatkozik egy ilyen jövedelemre.
Magyarországon hány százalék lenne?
Hát most a jelenlegi effektív adókulcs az körülbelül 21%, most jövőre ez fog egy kicsikét csökkenni.
És akkor külföldön van sokkal alacsonyabb ennél?
Például ugye Ciprus, amit említettünk, ott van egy összeg, ami eleve adómentes, és a fölött is először egy 10%-os kulcs jön be, és így sávosan.
Úgyhogy és ha nagyobb összegről van szó?
Nagyobb összegre azért az minden országban már egy magas adókulcs alá esik, tehát akár magasabb alá is eshet, mint a magyar adókulcs. Ezért mondom azt, hogy ezzel igazából csak kisebb összegeket lehet eredményesen kivenni a cégből.
És gondolom, hogy mindig fönnáll az a lehetőség, hogy a cégtulajdonos elköltözzen egy előnyösebb országban, és akkor veszi ki a pénzét a holdingból, ugye?
Így van, ez is egy jó lehetőség, amennyiben erre hajlandó a tulajdonos, hogy úgymond megváltoztatja az illetőségét. Ez az illetőség azt tulajdonképpen azt jelenti, hogy melyik országhoz kötődik ő adójogi szempontból a legszorosabban. Volt már olyan tulajdonosunk, aki Szingapúrba szerzett illetőséget, és így módon realizálhatta esetleg a jövedelmet egy teljesen más adórendszer keretei között. Tehát végül is Magyarország csak addig tud adóztatni, amíg itteni illetőségű emberről beszélünk.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók.
Meséljen egyéb buktatókról, ez túl egyszerűnek tűnik, talán ekkora pénzeket adó kedvezményesen elérni. Kell, hogy legyenek még egyéb buktatók, gondolom.
Így van, beszéltünk ugye az előbb az illetőségről a magánszemély kapcsán, amit könnyen megváltoztathat egy elköltözéssel, de a társaságoknak maguknak is van illetőségük, és erre nagyon oda kell figyelnünk, hogy nehogy kiderüljön a mi kis ciprusi társaságunkról, hogy ez valójában adójogi szempontból magyar illetőségű. Ez akkor derülhet ki róla, hogyha kiderül, hogy őt valójában Magyarországról irányítják, vagyis innen hozzák meg a legfontosabb döntéseit.
És akkor mi történik?
Hát akkor tulajdonképpen hiába Cipruson van bejegyezve, adójogi szempontból úgy minősül, mint akármelyik magyar társaság.
És akkor akár kétszer is fizethet adót, egyszer Cipruson, egyszer Magyarországon?
Igen, ez is előfordulhat, mert nem biztos, hogy a két ország azonosan fogja megítélni, hogy milyen illetőségű. Mondjuk azt kell mondjam, ez még nem napi gyakorlat egyelőre, hogy külföldön bejegyzett cégekről valahogy észrevenni az adóhatóság, hogy ezek valójában magyarok, de hosszú elévülési idő miatt könnyen elképzelhető, hogy a gyakorlat az finomodik, és ilyen megállapításokra is sor kerülhet.
És ez hány év után évül el?
Elméletileg 5, de annak egy olyan számítási módja van, hogy az egy olyan 6-7 évre szokott kijönni a gyakorlatban. A másik buktató, amire érdemes figyelni, az úgynevezett ellenőrzött külföldi társaság, amire vonatkozó szabályozás nagyon megszigorodott. Itt lényegében arról van szó, hogy megállapítják a mi holding társaságunkról, hogy ez lényegében egy olyan helyen működik, ahol nagyon alacsony az adókulcs, tehát egy adóparadicsomban működik, és ráadásul nem is végez tényleges tevékenységet. És ha ezt a kettőt így együtt meg tudják róla állapítani, akkor mindenféle negatív következményekkel fogják sújtani. Például, amit onnan kiveszünk jövedelmet, arra teljesen más szabályok fognak vonatkozni, vagy ki se vettük még a jövedelmet, csak ki van mutatva profitként mondjuk a ciprusi cégben, és azonnal adókötelezettsége keletkezik a magánszemélynek, annak ellenére, hogy nem is látta soha közelről azt a pénzt, tehát nem szedte ki a cégből.
Eddig az eladóról beszéltünk. Mi van a vevővel? Az ő adó helyzete is befolyásolhatja a egyenleget?
Így igaz, hogyha tudjuk, hogy ki a vevőnk, akkor az ő várható szempontjait is figyelembe tudjuk venni. A vevőnk az várhatóan, hogyha egy szofisztikáltabb vevő, akkor már rögtön arra fog gondolni, hogy ő hogyan fogja majd később eladni ezt a céget. Tehát ő is már távlati szempontokat vesz figyelembe, vagyis ez tulajdonképpen olyan, mint egy ilyen sakkjáték, ahol jó néhány lépéssel előbbre kell gondolkodni. Például, ha a vevőnk egy intézményi befektető, akkor nem biztos, hogy szeretne olyan cégtől vásárolni, ami nagyon egzotikus országban van. Tehát lehet, hogy neki mondjuk egy luxemburgi társaság az elfogadható, mint egy ciprusi, vagy egy Brit Virgin szigeteki.
Ez egy kicsit ellentmondásos azért, mert az elején azt mondta, hogy még a tranzakció kezdete előtt kéne kezdeni a tervezést, a potenciális vevő vagy befektető az már csak a végső fázisokban szokott megjelenni, tehát mit javasol akkor, hogy kezdjük a tervezést korán, az elejétől, vagy inkább várjuk meg a vevőt?
Legjobb, hogyha korán kezdjük, és konszolidált helyszínt választunk, amivel senkinek nem lehet problémája.
Luxemburgról mellesleg mik a pró és kontra érvek? Mit gondol, hogy magyar vállalkozók melyik országokban, Európán belül szoktak leginkább holdingokat létrehozni?
Luxemburg nagyon népszerű, jó híre van, pénzügyi központként gondolnak rá az emberek, nincs ez a kifejezett offshore felhangja. Szerintem ami hátránya, hogy kicsit drága, tehát az ottani tanácsadók eléggé drágán dolgoznak, tehát az ottani cégfenntartási költségek azok sokkal nagyobb összeget tesznek ki, mint mondjuk egy mediterrán országban, ahol alacsonyabb a bérszínvonal. Azt hiszem Luxemburgban a legmagasabb talán a minimálbér, és ennek megfelelően alakul az összes többi költség is.
És az ilyen adótervezésnél gondolom az utódlási kérdéseket is lehet vizsgálni. Tehát, hogy az ember hogyan hagyhatja gyerekeire, rokonaira a vagyonát, a cégből befolyó bevételt.
Így igaz. Tehát van olyan eset, amikor az utódok már eleve tulajdonosként szerepelnek a meglévő cégbe, és átkerülnek a holdingba is tulajdonosként, van, amikor a holdingban szereznek tulajdonjogot, és így módon szállnak be a családi vagyon átvételébe.
Nagyon szépen köszönöm. A vendégem dr. Kálmán Eszter volt, a CMS Cameron McKenna adópraxisának a vezetője. Köszönöm szépen még egyszer.
Köszönöm én is.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók. Németi László műsorát hallották.